Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Képzeletben menjünk el egy kisboltba. Nem nagy áruházra gondolok, hanem ilyen barátságos, családias kisboltra, ahol a eladó és a vevő úgy személyes kapcsolatba is kerül adott esetben. Ilyen helyen gyakran előfordul, hogy a eladó, meglátva a vásárló kezét fogó kisgyermeket, aki nagyon vágyakozva néz valami finomság után ottan a polcon, hát fogja, leveszi neki és kezébe nyomja, hogy tessék parancsolni. A kisgyerek nagy örömmel kibontja és megeszi. Ezért kapta. Na, az ott áldogáló vásárlók közül valaki megjegyzi a kisgyereknek, hogy na, megköszönöd? És akkor megszólal a kisgyerek apukája vagy anyukája. Hát nem kell azt megköszönni, ez természetes. Mit gondolunk ebben a helyzetben? Én először is csodálkoznék, hogy miért lenne természetes. Aztán arra gondolnék, hogy megértem a logikáját, hiszen valóban, valahol természetes egy kisgyereknek kedvében járni. Ez fakad belőle. Jó esetben. Igen, valóban, valahol természetes. A bökkenő legfeljebb ott van, hogy ez ennek igazából, ennek a természetességnek a köszönethez nincs köze. A köszönet is természetes. Hiszen, ha csak azt köszönjük meg, ami az életben rendkívüli dolog, váratlan, érdemtelen, akkor ez nagyon-nagyon leszűkíti és relativizálja az ajándék és a hála fogalmait. És igazából felfogás kérdése, hogy mit gondolunk megköszönni valónak és mit nem. És ezzel együtt, mivel ezt a kettőt összekapcsoltuk, felfogás kérdése, hogy mi az, aminek érdemes örülni, és mi az, ami magától értetődő és átsiklunk fölötte, vagyis az életünkből kitesszük magyarul. Mert az esti fogmosás az olyan dolog, hogy nem biztos, hogy másnap visszagondolva fel tudom idézni, hogy megmostam-e a fogamat. Mert az természetes. Ha az életnek a kincsei is esti fogmosássá degradálódnak, akkor azok is ugyan részei lesznek az életünknek, amit kapunk, beépül, mint a fokrém, de személyesen nem fog jelenteni sem. Valahol itt lesz a megoldás. Szóval a köszönet is természetes lenne, mert hogy miért, az kiderül a mai evangélium igéből, Jézus és a leprások esetéből. Lukács evangéliumából szól hozzánk ez a történet a 17. fejezet 11. versétől kezdve. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Szóval 10 ember találkozik Jézussal, ők reménytelen sorsú emberek. Szörnyű halálra ítélve, és a társadalomból, a szeretet közösség, tehát az emberek szeretet közösségéből, mindenfajta szociális hálóból kitaszítottak. Az a szabály vonatkozik rájuk, hogyha nem tartják magukat távol a többi embertől, nyilván ez érthető a társadalom félelme. A betegségtől való félelem diktálja ezt a szigorú szabályt, de mégis könyörtelennek tűnik, szívfacsaró, ahogy törvény szól róluk, hogyha nem tartják be a távolságot, és oda mennek az emberek közé, akkor mint halálos bűnözőket agyon kell kövezni őket. Nem azért, mintha egyértelműen bűnösnek lennének kikiáltva, hanem egyszerűen a sorsuk folytán, ami érthetetlen okból adatott nekik. Gyógyulásuk emberileg nem igazán volt remélhető. Ma már van gyógyszer, lehet gyógyítani a leprát. Így is azonban, mivel a helyzete a társadalomban ennek a betegségnek a nyomorúságból fakad, tehát ott onnan ered a nyomorúságból, ezért ezzel együtt a gyógyítás is nehéz, mert nem jut el arra a társadalmi szintre a gyógyításnak az igénye és ajándéka, vagy ritkán. Szóval abban az időben viszont hát gyakorlatilag emberileg reménytelen volt a gyógyulásuk, és érdekes, hogy Isten igéje, az Ószövetség, Isten törvénye, a mózesi törvény mégis adott ezeknek az embereknek egy reménysugarat. Nagyon különös, ahogy Mózes 3. könyve leírja a poklosságot, a leprát és az efféle betegségeket, körülírja, hát sújtva őket ezzel a szabállyal, hogy ugye ki vannak taszítva a közösségből, ugyanakkor ott van a törvény részletesen, mi van, ha megtisztulnak. Gyakorlatilag azt mondja, burkoltan, nem így szó szerint kimondva talán, mi van, ha Isten csodálatos módon meggyógyítja őket. Ebben az esetben részletesen leírja Mózes törvény, hogy mit kell csinálni. El kell menniük a paphoz. Pontosabban a papnak ki kell menni, ugye értelemszerűen a táboron kívülre, és meg kell vizsgálnia. És ha tisztának találja a ige előírásai alapján, akkor a megfelelő tisztulási szertartást, ez 2-3 hét nagyjából összeszedve minden tennivalót, amit ott leír a törvény, ezt végig kell csinálni, és utána újból élhetnek boldogan a szeretteik körében a nép között. Szóval különös, hogy Isten igéje ilyen, úgymond, kiskaput hagy az Isten csodájának. Szóval erre a törvényre hivatkozott Jézus, amikor azt mondta nekik, menjetek a papokhoz. Érdemes egy kicsit végig gondolni ezeknek, ennek a 10 embernek a helyzetét. Nyilván mondhatjuk rájuk, hogy mint annyi sok esetben, amikor Jézus valakit meggyógyított, ők hittel kiáltottak Jézushoz, segítségért kiáltottak. Azért ez nem olyan egyértelmű, mert ha végig gondoljuk a helyzetüket, ő nekik egy utolsó mencsváruk, Jézus. Ahogyan egy beteg ember egy reménytelen ember. Minden időben és minden helyzetben megkapaszkodik olyan úgymond szalmaszálakban is, amelyekben azelőtt nem hitt volna, úgy történhetett ezzel a 10 férfival is. Tehát egyértelműen a Krisztus hitet, a Jézusban való bizalmat nem kell feltételeznünk róluk előre. Egyszerűen, ahogy nem tudom, ha nem lenne segítség a betegségemre, biztos én is elfogadnék valami olyat, amire most azt mondom, hogy hülyeség. Mert hátha. De ez nem hit. Szóval ez a 10 ember is úgy fordult Jézushoz, talán, mint utolsó szalmaszálhoz. És ez a reménysugár, ez az utolsó szalmaszál bejött. Mert mire Jézus szavára hallgatva odaértek, addigra megtisztult. Tehát elkezdhették a szertartást. Nyilván a 10 ember örült. Örömmel éltek az ajándékkal, és örömmel kezdtek bele a szertartásba, ami az ő gyógyulásuknak és a közösségben való visszafogadásuknak az tulajdonképpen az örömünk. Miért van az, hogy Jézus ahhoz az egyház, aki a jelek szerint nem fogott bele ebbe a szertartásba, legalábbis egyelőre, ennek az egynek azt mondja, a hited megtartott. Miért van az, hogy erre az egyre azt mondja Jézus, hogy megtartó hite van? Tehát immáron több, mint egy utolsó reménysugárba való, miért ne próbálnánk meg ezt is jellegű megkapaszkodás, hanem megtartó hit. Miért mondja Jézus ennek az embernek, hited megtartott? Amikor Jákob álmában meghallgatta az Isten igéjét, ott a pusztaságban. Arról, hogy vele lesz, megtartja, visszahozza, utódai áldást nyernek, és utódja áldássá lesz. Akkor Jákob függetlenül attól, hogy ez nyilván jól esett neki, vagy valahol nyilván egy örömhírként fogta föl, de egy nagyon egyszerű emberi, talán megmosolyogtató, de mégis nagyon logikus, tiszta választ szült benne. Azt mondta, hogy ha tényleg így lesz, akkor az Úr lesz az én Istenem. Akkor az azt jelenti, hogy ő az én mindenem. Vele járok, vele él. Általa vagyok. Ha ő lesz a szívem csücske. Közep. És ez nem az ajándék, szóval az ígéret, amit mondott neki Isten, nem annak a nagysága, a szépsége váltotta ki, hanem egyszerűen az, hogy ez a kincs, amit Isten adott neki, az ígéret, az ige, az kapcsolatot teremt. És ez a kapcsolat volt a célja. Minden ajándék célja a kapcsolat. Nem az ajándék maga. Nem azért ad az eladó a kisgyereknek a boltban csokit, mert úgy ítéli meg, hogy annak a kisgyereknek most fontos szüksége van arra a csokira. Hanem azért, mert ő egy kisgyerek, és ezzel a gesztussal kapcsolatba tud vele kerülni. Egymásra tudnak nézni, és mosolyt küldenek egymásnak, és ez meg fényesíti a napját. Tehát egy kapcsolat születik. Azért adunk ajándékot egymásnak, és azért a szeretteinknek adunk ajándékot az ünnepi alkalmakon, mert nem azért, mert olyat szeretnénk adni, bár néha ez is vele jár az ajándékkal, hogy ami fontos, hasznos dolog a számára, de azért ajándékként adjuk, mert a kapcsolatot szeretnénk ezzel erősíteni. És azért van úgy sokszor, hogy az ajándékaink egyáltalán nem hasznos céltárgyak, hanem esetleg csak jelzésértékű jelképek, csecsebecsék, emlékek, amiknek semmi értelme nincs, és vagy a szemétbe kerülnek, vagy csak úgy eláldogálnak a sarokban, majd évtizedekig. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott a kapcsolat erősítését szolgálják. Isten minden ajándéka is, ahogy a mieink is, ezt a célt szolgálják. A vele való kapcsolatot. A 10 ember, akik Jézushoz kiáltottak, mint utolsó mencsvárhoz, egyformák voltak ebben a kétségbeesésükben. Egyformák voltak a gyógyulásnak a tárgyi értékében is. Mindannyian megkapták ugyanazt a tárgyat. A különbség abban mutatkozott meg végül, amit Jézus megtartó hitként nevezett meg, hogy az egyikük számára ez ajándék értékű volt. Vagyis olyan, ami mindegy, hogy fogadta, számította rá, vagy nem, de minden esetre, amikor övé lett, akkor maga az ajándékozásnak az eseménye számára örömöt, boldogságot és hálát termett. Ez bizonyos szempontból nagyon apróságnak tűnik. Ha csak a dolgoknak, az ajándékoknak a hasznosságát nézzük, akkor nincs különbség. Különbség csak abban van, hogy megszületik, vagy megerősödik a kapcsolat. Az ajándékozó és a megajándékozott között. Így tesz különbséget Pál apostol a test cselekedetei és a Szentlélek gyümölcsei között. Test cselekedetei között konkrét, javakra irányuló tevékenységeket sorol föl. Valami értéket meg akarok kapni, meg akarok szerezni, és ezért teszek valamit. Ezért viselkedek valahogy. A lélek gyümölcseiként pedig a kapcsolatnak a jegyeit sorolja föl. Az Istennel való kapcsolat jegyeit. Ezt érdemes megtanulni ettől a bizonyos samáriai származású idegen, meggyógyult embertől. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy velünk vagy, hogy egész szíved azért repes, hogy velünk találkozz, és egyre közelebb kerüljünk egymáshoz. Hálát adunk ezért a mindent átfogó igyekezetedet.